Várhatóan nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban az ukrán tranzit jövő év végi megszüntetése, jelentősen fel kellene gyorsítani a dekarbonizációs folyamatokat a párizsi klímacélok eléréséhez. A Pentagon szerint Kína megduplázná nukleáris arzenáját az évtized végére. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Várhatóan nem okoz majd különösebb problémát Magyarország számára, ha Ukrajna 2024 végén valóban leállítja az Oroszországból érkező gáz tranzitját, véli Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A szakértő szerint a bolgárok által bejelentett extra 10 eurós tranzitadót valószínűleg az oroszoknak kell majd megfizetniük. Várkonyi Gyula interjúja.
Magyarország kötött Oroszországgal, pontosabban az MVM csoporttal, Gazprommal még 2021. októberében egy szerződést, ami évi 4,5 milliárd köbméter orosz eredetű földgáz szállításáról szól Magyarországra. Ebből a 4,5 milliárd köbméterből a megegyezés szerint 3,5 milliárd köbméter érkezik az úgynevezett déli gázfolyoson, tehát a török áramlaton keresztül déli irányból, körülbelül 1 milliárd köbméter pedig a HAG vezetéken keresztül Ausztria felől jön. Ez egy olyan földgáz, ami ugye Ukrajnán keresztül megy, amit érinthet ez a 2024 végétől megszűnő szerződés. Én azt gondolom, hogy Magyarország esetében is erre a szerződésre nézve elképzelhető, hogy Oroszország át fogja alakítani a szállításokat, és a teljes 4,5 milliárd köbméteres volumen az a déli gázfolyoson fog érkezni Magyarországra. Erre egyébként a magyar fogadórendszer alkalmas, és hát most van tulajdonképpen fejlesztés alatt ennek a gázfolyosónak olyan elemei, amelyek még erre a többletmennyiségre nem képesek. Tehát azt hiszem, hogy 24 végétől kezdve ez a teljes mennyiség megérkezhet Magyarországra ebbe az irányba, nem a, ugye az ukrán tranziton keresztül.
Ez a déli folyosó, ez Bulgárián keresztül érkezne Magyarországra, viszont a bolgár partnerek bejelentették, hogy ott egy elég jelentős plusz díjat vezetnek, vagy extra adót. Ezzel nem már tiltakozott Magyarország, de ez pontosan mit jelent, kinek kell ezt megfizetni, és fenntartják-e ezt a tiltakozások hatására a bolgárok?
Egyelőre nagy kérdés, hogy tényleg ebből hosszabb távon lesz-e valóban egy ilyen extra tranzit díj. Ugye Bulgária ezt megszavazta, az ottani parlament ezt elfogadta. Vannak azonban itt kételyek, hogy egyrészt ezt hogyan, mik tudja behajtani az ország, illetve ki lenne pontosan az alanya ennek az adónak. Én azt gondolom egyébként, hogy valószínűsíthető, hogy ha lesz ilyen adó, azt inkább a Gazprom fogja fizetni, tekintettel arra, hogy a kiszivárgott információk szerint ebben a hosszú távú magyar-orosz gázszállítási szerződésben az oroszok azt ígérték, hogy leszállított árat adnak nekünk. Tehát az a leszállított mennyiség, amit elérkezik a magyar határa, arra van tulajdonképpen ármegállapodás Magyarország és Oroszország között. Tehát ez azt jelenti, hogy itt ugye a Gazprom lenne ennek az alanya. Ezzel együtt még sok a bizonytalanság ezen kérdés körül, úgyhogy nem lehet pontosan tudni, hogy ez a bulgár adó, ez biztosan bevezetésre kerül-e, illetve ha bevezetésre kerül is, akkor azt milyen formában és ki fogja megfizetni.
Miként változott az elmúlt években, különösen nyilván 2022. februárja óta Magyarország orosz gáz igénye? Változott egyáltalán, illetve milyen alternatív lehetőségek lehetnek reálisak a következő években?
A jó hír az volt, hogy az elmúlt egy évben a magyar gázigény, hasonlóan egyébként az európai gázigényhez, körülbelül egy olyan 15-20% körüli mértékben csökkent. Ez köszönhető egyébként a meleg téli időjárásnak, illetve annak, hogy Európában az ipari tevékenység visszaesett, különösen a nagy energiaintenzitású iparágak körében. Ez azt jelenti, hogy ez a 4,5 milliárd köbméter, amit ugye kapunk az oroszoktól a hosszú távú szerződés keretében, ez most már körülbelül az igényeknek a felét lefedi. Itt a jövőben egyébként ez változhat, nyilván rövid távon ez függ ugye az időjárás alakulásától, illetve attól, hogy az ipari tevékenység és az egész gazdasági tevékenység az Európai Unióban, illetve Magyarországon miként alakul, valamint attól is nagy mértékben függ mondjuk középtávon, hogy Magyarország milyen irányba alakítja ki energetikai rendszerét. Ugye úgy tűnik itt a legutóbbi hírek szerint, hogy gázalapú áramtermelés felé szeretnénk menni, hiszen az MVM csoport 3 ilyen erőmű építését hirdette meg. Ez mondjuk középtávon ellensúlyozhatja azt a csökkenést, ami most ugye bekövetkezett.
Honnan pótolhatja Magyarország az Oroszországból esetleg kieső gázutánpótlást? Nem lehet tudni, a háború merre fog folytatódni.
Magyarországnak szerencsére az összes környékbeli országgal van gázkapcsolata, kivéve Szlovéniát, ahol egyébként szintén a tervek szerint lesz ilyenfajta kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy nyugati irányból, északi irányból, illetve délnyugati irányból is hozhatunk be gázt, valamint potenciálisan ott lesz előbb-utóbb a romániai gázvagyon, különösen akkor, hogyha a Fekete-tengeri termelés 2027-ben elindul. Tehát több irányból lehet diversifikálni, az viszont egyedülre szinte biztos, hogy azért rövid távon, ha kiesne az orosz gáz, azt nehezen tudnánk pótolni. Vannak erőfeszítések, amelyek láthatóan ebbe az irányba, tehát a diversifikálás irányába mutatnak. 2027-28-tól kezdve ez a fajta orosz függés is megszűnhet, ha ezek a tevékenységek, ezek a erőfeszítések, ezek gyümölcsözőek lesznek. Én azt gondolom, hogy az idei télen már nem lesz semmifajta problémánk. Ennek az az oka, hogy a magyar gáztárolók gyakorlatilag teljes mértékig tele vannak, ami azt jelenti, hogy körülbelül 6 milliárd köbméternyi földgáz van eltárolva Magyarországra, ami egy nagyon nagy mennyiség a teljes, mint egy 9,2 milliárd köbméteres hazai fogyasztással szemben. Tehát abban az esetben, hogyha akár holnapi naptól kezdve egy köbméternyi orosz földgáz sem kap az ország, akkor is ez az idei téli fűtési szezon, ez már biztosítva van.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az energiabiztonság szavatolása terén több a közös, mint az ellenérdek a térség államai, legfőképp Magyarország és Szerbia esetében, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Söberl Márton, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója. Az intézet október közepén Belgrádban rendezte meg Energiabiztonság és diverzifikáció az új geopolitikai kontextus árnyékában elnevezésű konferenciáját. Söber Mártont hallják.
Azt a helyzetet kell megállapítanunk, hogy a Balkán térsége, illetve Közép-Európa és azon belül Magyarország helyzete az energiabiztonság szempontjából sok esetben nagyon hasonló. Ezek azok a régiók, ezek azok az országok, amelyeknek a kitettsége az elsősorban orosz eredetű kőolajhoz, földgázhoz mérten rendkívül nagy, illetve mondjuk a nyugat-európai régióhoz képest, vagy az Európai Unió nyugati északi tagállamaihoz képest az ehhez szükséges infrastruktúra is jóval fejletlenebb. Tehát ez mindenképpen megállapítható, hogy amellett, hogy akár energetikai téren versenytársak lehetünk bizonyos szempontok szerint, emellett nagyon sok mindenben hasonlóság állapítható meg. És ez bizonyos sokú egymásra utaltságot is jelent. A Nyugat-Balkán térsége a magyar külpolitika érdeklődésének mindig is a homlokterében volt, azonban elsősorban az Ukrajnában zajló háború miatt ez a helyzet és ez a kitettség, vagy ez az érdeklődés az energiabiztonság terén is jelentős mértékben megjelent és megnőtt. Gondolok itt elsősorban arra, hogy jelenleg a déli irány az, ahonnan az egyik legbiztonságosabban biztosítható Magyarország ellátása ezen a téren. És ilyen módon egy nagyfokú együttműködési kényszer, vagy ha úgy tetszik, egy együttműködési lehetőség áll fönn Magyarország és Szerbia között. A két ország, ugye a történelmi kiegyezés óta, 2013 óta egyre jobb és jobb kapcsolatban van. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a szerb-magyar kétoldalú kapcsolatok nem voltak még soha ilyen jó állapotban, mint most. Így úgy vélem, hogy egy nagyon jó alap van az együttműködéshez, és ennek az együttműködésnek, ezen együttműködés részleteinek a kidolgozásához mindkét fél ebből a jó alapból kiindulva tudott hozzáállni. Hát ilyen módon megvannak azok a területek, ahol az együttműködés működik, hogy a közös vállalat alapítása is történt, ez a Szerb Hungáz nevű vállalat, aminek az egyik vezetője, ami konferenciákon Belgrádban ott is volt. És itt is a szerb és a magyar fél ennek megfelelően elsősorban az egyetértés uralkodott a konferenciában azokban a témákban, amiket itt felvettünk a napirendre, és amik szóba kerültek.
Hasonló kihívások és adottságok mellett hogyan lehetséges az együttműködés? Mert azért, mint ön is említette, azért versenytársként is megjelennek ezek az országok, akár az energiapiacon, hiszen hogyha alternatív forrást keresnek, akkor valószínűleg ugyanazokat a beszállítókat találják meg.
Valóban, de azt is látni kell, hogy a földrajzi adottság is hasonló a két országnak, tehát sem Magyarország, sem Szerbia nem rendelkezik kikötővel. Ilyen módon a mostanában egyre népszerűbbé váló, részben kényszerből, részben pedig a piaci adottságból népszerűbbé váló LNG cseppfolyósított földgáz fogadására tengeri úton közvetlenül nincsen lehetőség egyik országban sem. Tehát ez is egy kérdés, vagy milyen infrastruktúrát lehet ennek az energiahordozónak a szállítására a két ország szolgálatába állítani. Ön versenyről és versenytársakról beszél, ami részben igaz, részben én azt a szempontot szeretném behozni, hogyha Magyarországra és Szerbiára együttesen úgy tekintünk, mint egy 17 milliós piacra, hogyha a két ország lakosság számát összeadjuk, akkor ugye ez a szám jön ki, akkor itt mondjuk a piaci szereplőknek egy nagyobb piaci lehetőség is megnyílik. Az együttműködés felé tartó lépések azért komoly előkészületeket igényeltek. Ugye Magyarország és Szerbia között is működik a megfordítható áramú interkonnektor. Ilyen módon tudunk akár egymás ellátási biztonságában is segíteni, tárolókapacitások feltöltöttsége és egyebek figyelembevétele mellett. De én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen most arra érdemes, és arra is fókuszálnak a felek, hogy az energiaellátás biztonsága mellett ezeket az együttműködési potenciálokat használják ki. Ugye az azonosítható, hogy az energiabiztonság és az energiaellátás világában megjelentek olyan szempontok, amelyek korábban talán nem voltak annyira nagy jelentőségűek. Gondolok itt elsősorban a geopolitikai szempontokra, hiszen amikor egy piaci szereplő mondjuk a középtávú vagy akár csak rövidtávú terveit készítette egy évtizeddel ezelőtt, akkor kevésbé kellett ezekre a szempontokra figyelni. Ma már ezek is napirenden vannak.
Mennyire hasonlóak a gazdasági, politikai érdekek a tágabb régióban? Mondjuk, hogyha például Bulgáriát említve, ahol ugye nemrégiben jelentették be, hogy az orosz gázra 10 eurós díjat vetnek ki, tranzitdíjat, vagyis kifejezetten a beszállítás az oroszországi forrás ellen hat ez a bolgár lépés. Szóval mennyire hasonlóak az érdekek? Egyáltalán lehet-e itt a régióban homogén érdekekről vagy homogén irányokról beszélni?
Egyrészt lehet homogén érdekről beszélni, hiszen minden kormányzatnak az elsődleges célja az, hogy a saját lakossága és a saját gazdasága szempontjából az energiaellátás biztonságát első helyre helyezze. Ez tehát egy közös érdek. Tekintettel arról, hogy mi sem kitermelők, sem tranzitút nélküli elsődleges fogadók nem vagyunk ezen a téren, ezért azt hiszem, hogy ez is egy olyan pont, ami mindenféleképpen a közös érdekként jelenik meg. Bulgária lépése az láthatóan érzékenyen érintette mind a két országot, hiszen ez növeli a kitöttséget, növeli az árat, semmiféleképpen nem abba az irányba mutat, ami ezeknek az országoknak kedvező lenne. Kormányzati szinten ezt szóvá is tették a bolgár partnereknek mindkét irányból, de az mindenképpen látható, hogy ilyen szempontból azonosak az érdekek. És még egy érdeket érdemes talán idehoznunk most a beszélgetésbe, ez pedig az, hogy az infrastruktúra kiépítésének, tehát a fizikai lehetőségek, a szállítás, illetve a diverzifikáció fizikai hátországát megteremtő lehetőségeknek a biztosítása szintén mind a két országnak a nemzeti érdeke, és ilyen módon ez egybevág. Itt a szerb partnerek oldaláról elhangzott, hogy ebben mindenféleképpen EU-s vagy valamilyen európai brüsszeli finanszírozása volna szükség, hiszen ahhoz, hogy a fizikai ellátás biztonság az megvalósulhasson, elsősorban vezetékek, illetve infrastruktúra szükséges, amelyek viszont olyan jelentős beruházásokat igényelnek, amik ezek az ország nem feltétlen képesek önerőből megoldani. Ez nincsen távol a magyar kormányzati állásponttól sem, tehát itt mindenféleképpen érdemes ebbe az irányba is tárgyalásokat folytatni, hogy hogyan lehet valamilyen közös európai teherviselés vagy közös európai projekt mentén azokat az összekötetések biztosítani, amik ebben a régióban még hiányoznak.
Ebben az esetben segíti, vagy éppen hogy nehezíti az együttműködést az, hogy Szerbia unión kívüli, Magyarország pedig uniós ország, így mondjuk, hogyha egy új interkonnektort, vagy hogyha egy új összekötetést, egy új vezetéket szeretnének építeni, akkor ugye az unión kívülre esik, nem csak földrajzilag, hanem finanszírozás szempontjából is.
Talán pont ez a szempont, ami miatt még inkább érthetővé állik a magyar kormánynak az álláspontja, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban szükség van az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésére. Ez egy nagyon régóta nagyon egységesen hangoztatott magyar kormányzati álláspont. Az ön által felvetett ügyben is jól látható, hogy miért volna jó, hogyha az Európai Unió a Nyugat-Balkán irányába, ami hogyha egyébként a térképre nézünk, azért leginkább Európa földrajzi értelemben vett középső részéhez tartozik. Tehát ebbe az irányba minél gyorsabban megtörténhetne az EU bővítése, mert akkor ezek a problémák már sokkal kevésbé jelennének meg. A Magyar Külügyi Intézet évek óta megrendezi a Budapest Balkánsz Fórum nevű stratégiai konferenciát, ami kifejezetten a Nyugat-Balkán térségével foglalkozó politikai döntéshozók, szakemberek, gazdasági szereplők fórumai Budapesten, és idén ősszel kezdte el a Magyar Külügyi Intézet azt a projektet, ami a BBF on Tour nevet viseli. Magyarul a konferenciát elvisszük a nyugat-balkáni fővárosokba. A belgrádi állomás volt az, ahol az energiabiztonság kérdését jártok körül, a szerb kormány területért felelős miniszterhelyettesével, illetve a külgazdaság és külügyminisztérium energiabiztonságért felelős helyettes államtitkárával, illetve szakértőkkel, akik és piaci szereplőkkel, akik ezt a témát segítettek nekünk körüljárni és jobban megérteni.
Söber Mártont, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Jelentősen fel kell gyorsítani a dekarbonizációs folyamatokat, hogy a globális felmelegedés megálljon az iparosodás előtti időszakra jellemző szinteket meghaladó 1,5 Celsius fokos szinten. Ezt állapította meg a PwC Net Zero Economy Indexe, amely idén 15. alkalommal vizsgálta meg a gazdasági növekedéssel járó széndioxid kibocsátási adatokat, összevetve az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás célkitűzéseivel. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Szalai Ritát, a PwC Magyarország fenntarthatósági szolgáltatások szakértőjét.
2015-ös párizsi klímaegyezményben arról állapodtak meg a világvezetői, hogy valamilyen formában megpróbáljanak gátat szabni a globális felmelegedésnek. Kitűztek egy olyan célt, hogy főszabály szerint ez a felmelegedés, ez 1,5 Celsius foknál ne legyen több az iparosodás előtti időkhöz képest, és ennek érdekében ugye 2050-ig gyakorlatilag minden fosszilis alapú energiafelhasználást meg kell szüntetni, tehát ez ugye a net zero célkitűzés, és ennek érdekében nagyszabású intézkedéscsomagokat fogadtak el. A viszonyításképpen most 1,1 Celsius foknál tartunk. A PwC-nek a Net Zero Economy Indexe azt próbálja mérni, hogy hogyan haladunk ebben a folyamatban, sajnos nem túl jól. Tehát görgetjük magunk előtt a célkitűzéseket, ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy lefelé mutató görbét, ami valahol majd leírja a nullához. Ez a haladás, ez részekre van osztva minden évben, tehát minden évben el kell érnünk egy célt. Fontos az talán, hogy miben mérjük ugye ezt a csökkenést, leggyakrabban a karbon intenzitásra utalunk, ami azt mutatja, meg, hogy ugye 1 millió dollárnyi GDP-re hány tonna széndioxid kibocsátás jut, van, ahol globális szinten, van, ahol ország szinten adjuk meg ezt az adatot. Hogy tudjunk viszonyítani egy picit itt 2000 és 2022-ig éves szinten ilyen 1,4%-os csökkenést sikerült elérni globális szinten. Ez 2002-ben csak 2,5%-ra tudott növekedni ez a csökkenési ütem, de ugye az előirányzat az 15% fölött lett volna, tehát 15,2%-ot kellett volna lecsökkenni, tehát ennek körülbelül altodát sikerült elérni. Következő évekre még magasabb, tehát ilyen 17,2%-os intenzitás csökkenési célt látunk magunk előtt, ami ugye egyre nehezebben lesz megugorható.
Mindezekhez képest örvendetes viszont az, hogy a megújuló energiában egyre többet használunk. Itt milyen számadatokat látunk, illetve ez mennyire kompenzálhatja azt, hogy a dekarbonizáció területén azért még van mit tenni?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát, szerintem leginkább onnan indul ki, hogy miket lehet tenni egyáltalán ennek a csökkenésnek az érdekében. Első legegyszerűbb lépés, hogy azt mondjuk, hogy a teljes energiafogyasztást csökkentjük, tehát ez egy ilyen abszolút értelemben vett csökkentést jelent, ez korlátos, hogy ezzel mennyire tudunk lejjebb menni. Ugye a másik, hogy az energiaintenzitást próbáljuk javítani, tehát ez egy relatív fogalom, hogy egy egységnyi elfogyasztott energiával minél nagyobb teljesítményt tudjunk elérni. És ugye a harmadik az energiamix javítása, mint lehetőség, hogy egyre több jó vagy zöld energiaforrást tegyünk bele az energiamixbe. És itt szerencsére egy viszonylag örvendetes tendenciáról számolhatunk be. Ebben a mixben ugye a jó energiák felhasználása az jelentősen javult. A napenergia növekedése az több mint 24%-os volt, szélenergia is több mint 13%-kal nőtt. Tehát ez mindenképpen azt mutatja, hogy gazdaság elkezd ebbe az irányba menni, és egyébként a három javítási mód közül egyébként ez a legelőnyösebb.
Szalai Ritát, a PwC Magyarország fenntarthatósági szolgáltatások szakértőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Pentagon jelentése szerint Kína 2030-ra megduplázná nukleáris arzenáját. A kommunista népköztársaság jelenleg 500 működőképes atombombával rendelkezik. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint Kína a saját szempontjából logikusan cselekszik, hiszen az Egyesült Államok nyíltan a legnagyobb ellenfelének tartja őt. Ugyanakkor Kína csak elrettentésre használja a robbanófejeket, hiszen egy doktrinája szerint elsőként soha nem veti be azokat, tette hozzá Salád Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Herceg Zsolt interjúja.
Kínának a 60-as évek óta van atombombája, 64 óta, és utána évtizedekig, egészen a 2020-as évek elejéig kevés atomfegyverre rendelkezett, nagyjából 200-300 darab nukleáris töltettel rendelkezett, azt gondolta, hogy ez bőven elég ahhoz, hogy az elrettentést fenntartsa, ugye ő maga nem akart senkit megtámadni, pláne atomfegyverekkel, ahhoz ez a 200-300 elég, hogy őt se akarja senki megtámadni, legalábbis amíg kedvező volt a nemzetközi környezet, akkor így ítélte meg. És néhány évvel ezelőtt hirdették meg azt, hogy most már ahhoz, hogy Kína valódi globális hatalom legyen, és az egyre ellenségesebb környezetben is komolyan vegyék az ő elrettentő képességét, ezért növelnie kell a atombombáinak számát is. Úgyhogy a mostani Pentagon jelentés szerint erről a néhány évvel ezelőtti 200-300-ról felment 500-ra a kínai robbanó fejeknek a száma, ez 2030-ra 1000-re, 2035-re pedig 1500-ra akarják emelni. Összehasonlítás Oroszországnak 5800, az Egyesült Államoknak pedig 5200 rakétája van, tehát per pillanat az Egyesült Államoknak 10-szer annyi atom töltete, atombombája van, mint Kínának.
Nyilván a számok sokat számítanak, de itt az elrettentésről van szó, és arra elegendő lenne Kína számára, hogyha megduplázná a robbanófejek számát, ugye?
A kimondott cél az ez, ugye mostanihoz képest még megtriplázza 11-néhány éven belül. Van Kínának egy olyan doktrinája, amivel más ország nem rendelkezik, ez pedig az, hogy nem használ atomfegyvert elsőként egy konfliktusba. Ez így ki van mondva, le van írva, hogy ők csak abban az esetben vetnek be nukleáris fegyvert, hogyha őket nukleáris csapás éri. Ilyen doktrinája például az Egyesült Államoknak nincsen. Emiatt legalábbis a kimondott cél az az, hogy elrettenteni tudja az esetleges ellenségeket egy Kína elleni nukleáris csapástól. Erre tulajdonképpen szüksége is van Kínának, tehát hogyha belegondolunk, az amerikaiak most már évek óta minden nemzetbiztonsági stratégiájukba beleírják, hogy Kína a fő riválisuk, Kína visszaszorítása az ő fő céljuk. Amerikai politikusok nyíltan beszélnek egy esetleges Kína elleni háborúról, Tajvan körül, vagy máshol. Tehát olyan a nemzetközi hangulat, hogy egyszerűen egy globális ambíciókkal rendelkező országnak, már pedig Kína globális ambíciókkal rendelkezik, szüksége van annyi atomfegyverre, amennyi, hát még mindig töredéke lesz az amerikainak vagy az orosznak, de azért nagyon-nagyon-nagyon komoly elrettentő erőt jelent.
Salád Gergely Kína szakértőt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!